Dzsungelharc. Hogyan maradjunk talpon? Rétalji Igor műsora a KKV-k világáról és a vállalati kultúráról.
Továbbra is a Dzsungelharcot halljátok, a cégeket működtető emberi energiáról. Folytatjuk a beszélgetést Ceglédi Tamással, a Mozgásklinika társtulajdonosával, stratégiai vezetőjével. Azt mondtad egy másik interjúban, hogy én abban hiszek, hogy a kapcsolatok építése egy életforma. Ezt hogy kell érteni?
Ezt általában úgy szoktam érteni, hogy van mindenféle ilyen kezdeményezés, ilyen üzleti networking, és én azokban nem hiszek, amikor valami networking jelleggel, akkor elmegyünk most, és akkor bekapcsoljuk a networking üzemmódot, és akkor nem tudom, névjegykártyákat cserélünk, és akkor most mindenki komolyan veszi, hogy networking van, és kapcsolatot épít, mert ezt szerintem ez nem működik.
Hát akkor mi működik?
Az, hogy ezt életformaszerűen csinálja az ember. Tehát, hogy amikor egy rendelőt be kell vezetni, most vegyünk erre egy példát, akkor fontos az, hogy a rendelő vezető az mondjuk a saját környékét ismerje meg, és a saját környékét úgy tudja megismerni, hogy betér mindenhova, beszélget emberekkel, amikor kimegy kávézni, akkor ne a gépbe nyomja meg fönt a rendelőbe, hanem menjen le a környező kávézókba, és építsen kapcsolatokat, mert egyébként honnan tudnák, hogy ő megnyitotta a rendelőjét. Tehát nekünk ez a szolgáltatás van is a rendszerbe, ezt kínáljuk is az átvevőknek, és számomra nyilván kevésbé meglepő, de sokuk számára az, hogy nagyon meglepő, hogy évek óta üzemelő rendelő is, amikor végigjárjuk, tudatosan így van erre egy csapatunk, végigjárjuk a környéket, és gyakorlatilag felteszünk különböző kérdéseket, felmérjük, hogy ki mennyire ismeri a rendelőt, hogy lesújt oldalt, hogy ilyen 10% alatti az ismertség a rendelőnek, amikor azt gondolja, hogy ő ott mindent már tud, meg már mindenki tudja, és nem tudják. Nekem személyes tapasztalatom volt az, hogy a Podmanicki utcai rendelőnknél gondolkoztam, hogy egy napon történt az, hogy elromlott az egyik laptopom, meg a gyerekem, a kisfiamnak eltört az iPadje. És mondom, kéne keresnem hol lehet itt ilyen, nem tudom, eszközöket, ugye az egyik egyfajta eszköz, a másik meg ugye a PC, de ezt hol lehet szerelni, nem hiszem, mert hol lehetne, talán meg nagy plázába kellene nézni, és fölnézek, konkrétan velünk szemben van egy ilyen szervíz. Bementem, beszélgettünk velük, hogy mióta vannak ott, 4 éve. Ti mióta vagytok itt, 3 éve. És kik vagytok? Hát és itt vagytok szemben, Mozgásklinika? Hát ők sose látták. Konkrétan kinéz az ablakon, minket lát, oda-vissza.
Ennyire csukott szemmel járunk? Csukott vagy szemmel. Inkább azt mondom, hogy szemellenzővel.
Így van, és egy laptop szerviz is volt 3 házzal lejjebb, és azt se vettem észre. Tehát a feltételezzük, hogy csak az utcában nem tudnak róla, senkiről nem tud semmit.
Igen, hát belegondolok én is, hogy mondjuk táskát akartam javítani, és járt a fejem, hogy hova vigyem. Egy sima, egyszerű cipzár szerelés, de bármi, valószínűleg tele vagyunk mindennel, és te akkor biztatod a kollégáidat? Te is ilyen vagy egyébként, hogy így, most nyilván nem a konkrét adott esetben, de ezeket ilyen nyitott ember vagy?
Én igen, és ezt én tényleg ilyen életformaként űzöm, hogy ez kicsit van benne szándékosság is, de jól is érzem magam benne, hogy megyek.
Hát, ha nem érezzél magad jól is introvertál lennél, akkor nyugodtan próbálkozhat.
Hát igen, valószínű. Bár ugye erről is volt nemrég egy ilyen beszélgetésünk, pont nem is tudom melyik interjúban, hogy valójában visszagondolok gyerekkoromban, engem azért elég introvertáltnak tartottak, és nem tudom, hogy hol fordultál, de...
Na, az lett volna a kérdésem, hogy mitől fordult.
De nem tudom sajnos, de szerintem dolgoztam is rajta.
Hát vezetőként melyik a jobb, az introvertált vagy az extrovertált? Mind a kettőnek megvan a előnye, hátránya szerintem.
Hát igen, én az extrovertáltba hiszek, de hát nem tudom.
Hát te a habba hiszel, amilyen vagy, nem?
Igen.
Mert arra gondoltam, hogy mondjuk erőszakolod, de úgy érvényesíted a saját nézőpontot. Az introvertált meg kevésbé talán, vagy hagyja jobban működni a munkatársait.
Hát meg kevésbé is szerez információt, mert nem feltétlenül az extrovertált nem csak ráerőltet, hanem adott esetben beszélgetést kezdeményez, és megértem, hogy a csapatnak milyen meglátásai vannak, mi az, ami tetszik, mi az, ami nem tetszik. Legalábbis én ezt próbálom. Én ebbe szeretnék hinni, hogy ezt csinálom.
És nem okoz ez nehézséget? Tehát amikor mondjuk kritizálnak, vagy nem így kéne... Tamás, meg nem tudom, tehát, hogy
Hát eleinte...
Ezzel hogy boldogulsz?
Eleinte dehogy nem, tehát ezek mind ego, mind minden ego. Szempontban ezek problémát jelentettek.
Mennyire egy ego?
Én ezen már túl vagyunk.
Mennyire ego egy vállalkozás egyébként?
Jaj, hát hogy nagyon, nagyon ego, nagyon úgy indul, de ha az nem tudod levetkőzni, akkor el fog.
Akkor véged?
Hát szerintem igen. Cégnek is, meg neked is. Tehát az ember ugye alkalmazottként, munkavállalóként azt gondolja, hogy pont ez az, ami na, neki ne szóljanak bele. Valójában a vezetés az, hogy folyamatosan napi rengeteg olyan kompromisszumot kell megkötni, és olyan dolgot, és nem úgy reagálni, ahogy az ember egyébként reagálna.
Ez érdekes.
Hát...
Mit értesz ez alatt?
Hát én azt értem ez alatt, hogy pontosan sokkal kevesebb dolgot engedhetsz meg magadnak vezetőként, mint munkavállalóként.
Mondasz rá példát?
Hát akár egy grimasztól kezdve, akár egy nem is tudom, ingerültebb válasz. Egy a munkavállalóként azt gondolom, hogy ha úgy beszél a főnökkel valaki, akkor biztos, én elküldeném, én egy percig. Hát vezetőként meg nem az alapján dönt elsősorban az ember, hogy az egóját sértette az, amit egy munkavállaló mondott, hanem hogy az a munkavállaló mennyire értékes a cégnek, mennyire nehéz őt pótolni, és én mit tudok javítani azon, hogy ő ezt így látja. Tehát ez a cég érdeke abszolút elém kell, hogy kerüljön.
Milyen érdekes, amit mondasz, mert tényleg, hogyha mondjuk egy konfliktus van, és az alkalmazott nem a megfelelő hangnemet használja, akkor valóban az első, hogy na jó, hát hellóka.
Igen.
De nem teheted meg.
Nem.
És ez nem okoz konfliktus belül, hogy hát a Józsit igencsak elküldeném, de sajnos nagyon jó Esztergályos, úgyhogy nem tudom.
Olyan szívesen mondanám, hogy nem okoz konfliktus, de hogy nem okoz konfliktus.
Mesélj róla.
ezen kell az embernek dolgozni. Ezt
kell, hogy tudsz ezen dolgozni? Mi győz meg végül is? Vagy megnyugszol, vagy benned marad a feszültség?
Eleinte benned marad, aztán szerintem győz a racionalitás. Én legalábbis azért egy pragmatikus embernek tartom magam, és ezen az ember úgy túljut. Ugye tényleg az van, hogy szerintem amikor először kerül valami vezető pozícióba az ember, akkor ez abszolút ego, meg majd akkor megmutatom magamnak is, mindenkinek is, bizonyítok, és mindenki, aki majd csúnyán néz. Tehát nem tudom, tehát nagyon fura olyan gondolatai vannak, pont amikor egy szintet lépett, egy magasabb polcra került. És a magasabb polcon meg elkezd az ember úgy viselkedni, ahogy azon a polcon kell viselkedni. És ez nem azért van, mert ott van egy szokásjog, vagy nem tudom, a angol elitklub, hanem azért, mert egyszerűen az a racionalitás. Tehát ha nekem van egy célom, hogy van egy kitűzött vállalás bárki felé, magam felé, befektetőim felé, részvényesek felé, egy profit célt kell hoznom, vagy egy bevétel célt, vagy bármit, ha én ego alapján elküldözgetek mindenkit, aki csúnyán néz rám, akkor nagyon nehéz lesz azokat a számokat teljesíteni. És egyszerűen ezt elé kell helyezni a cél. De nem, hogy most, ha félretesszük ezeket a célokat, a többi alkalmazott felé is sokkal nagyobb a felelősséged, akkor fogsz tudni nekik fizetést adni, akkor fogsz tudni értük felelősséget vállalni, hanem az egód alapján döntesz egy másik munkavállaló esetében.
Milyen érdekes ez az ego megközelítés. Említetted a célokat, interjúból idéznék, azzal, hogy elérhető, közösen együtt kell elérni a cégben a célokat. Meggyőző vagyok, mert én is hiszek ebben, mind szakmai, mind személyes célokat el lehet érni. Volt egy vendégem, aki azt mondta, hogy egy ideje már ő nem tűz ki célokat, mert mi van, ha eléri? Ő előtte tűzött ki célokat, elérte a célt, aztán tudod, hogy felmegyünk a hegyre, na jó, és akkor itt vagyunk. Tehát nem okoz semmiféle ilyen különleges érzés, sőt, szinte azt sugallta, hogy egyfajta lelassulás van, tehát a célokat el kell érni, de aztán utána, amikor elértük a célt, akkor ilyen lekényelmesedés van, akkor nyugi van.
Hát ez
tehát a dinamika csökken.
Ez benne van, de ezek én azt gondolom, hogy különböző érettségi, vagy különböző tudatszintek, vagy ha már beszéltünk el, különböző polcok, tehát ez egy valamelyik szintű polc, és hogyha kettővel alatta vagyunk még, akkor ugye ezt nagyon, nem is, nagyon nehéz ezt ilyen szempontból értelmezni, de én meg azt tenném hozzá, hogy hát akkor lelassulunk, hát azért az nem rossz, amikor le lehet lassulni, mert elérte az ember a célját, és az ember így fejlődik, tehát a gyereknek is az adja az első önbizalom löketet, hogy kihívás elé állítja magát, és az a kihívást annak megfelel. Vagy ha nem felel meg, akkor is érti, hogy mennyire maradt le. Tehát ilyen módon tudunk fejlődni. Ez abszolút az emberi mi voltunknak az egyik léte, hogy különböző célokat tűzünk ki magunknak, és igyekszünk neki megfelelni. Aztán persze ezek a célok egyre kevésbé lesznek motiválók. Ha az ember 112 célt elért, akkor a 113-ra már azt mondja, hát jó, hát valószínűleg ezt is el fogom érni. Akkor már valami más motivációt kell találni, ez tényleg így van.
Hát mert azt mondta egyszer, hogy a folyamatos növekedéshez nem elég a tőke, egyéb erőforrások is kellene.
Mennyi mindent mondtam, azt a mindent. Ez most minden ellenem fordítod.
Ez most egy ilyen beszélgetés.
Hát az biztos, hogy nem elég a tőke.
De
hát...
És milyen egyéb források? Mert az egyéb, de az nekem egy ilyen enigmatikus, hogy egyéb.
Hát humán erőforrás az biztos, hogy kell, tehát az, hogy ha aki kapott már befektetést, és utána szembesült azzal, hogy na jó, de ki fogja ezt megcsinálni, az pontosan rájön, hogy hát a humán az nagyon kell, és tehát a humán tőkére nagyon nagy szükségünk van, és hát ez a vállalkozásnak az egyik nagy kihívása. Egyrészt, hogy kire bízol rá, hogy tudsz neki feladatokat delegálni, és hogy tudsz bennük megbízni. És az a bizalom, ami egy másik erőforrás, vagy másik tőke, amit meg szintén közösen kell építeni. És ugye ez egy nehéz ügy, mert a bizalom az általában azért nem onnan fog épülni, hogy jön a munkavállaló, és ő megbízik bennem 100%-osan, és én is elkezdek megbízni benne. Tehát nekem kell először a bizalmat megadnom felé. Tehát így működik ez a fentről lefelé építkezés, tehát emellett azért sok minden egyéb erőforrásra is szükség van, csak általában azt tartjuk mindig szem előtt, amiben a legnagyobb hiány van, és Magyarországon azért a tőkéből van a legnagyobb hiány, legalábbis KKV szinten biztosan. Hát a bizalomból, hogyha azt veszük alapul, hogy egy különböző társadalmakhoz viszonyítunk, akkor kevesebb van, csak itt kevesebb az elvárás is. Tehát van egy ilyen expectation management, nem várjuk el ugyanazt a bizalomszintet, inkább valahogy belekódoljuk azt, hogy ja, hát úgyis be fognak csapni, de nem annyira visel meg. Nagyon érdekes szerintem ez a magyar megközelítés, hogy tőlünk nyugatabbra ugye van egy szerződéskultúra, tőlünk keletebbre van egy kézfogáskultúra. Nálunk mind a kettő van, de egyiket sem annyira tiszteljük, mint mondjuk bármelyik oldalon az éppen relevánsat. És valahogy ezt mindenki elfogadja, meg így bekódolja. És szerintem ez egy érdekes, ez nekem régóta egy nagy fájdalmam itthon, ez a szerintem ebből adódik, ez a nincs nagy bizalom, nincs is nagy elvárás, hogy egy iszonyú defenzívába vagyunk folyamatosan. Személy, tehát így individuum szinten, és ez a társadalomra kihat, és egyszerűen nagyon sok mindent azért nem lehet megvalósítani, mert egyrészt nem kapunk egy őszinte választ, hogy azt valaki nem akarja, mert ő is defenzívában van, meg igazság szerint mindenki jól el van azzal, hogy ami nem probléma neki most, hát jó, majd akkor meglátjuk. Én ezt nem tudom, hogy van-e olyan, hogy ilyen magyar néplélek, de egy kicsit ezt így ennek...
Hát kell, hogy legyen valami közös kollektív tudat. Te hogy tudsz ez ellen tenni? Tudsz valamit, vagy alkalmazkodsz? Racionálisan, hogy az előbb elmesélted, hogy kezeled az egódat.
Hát igen, alkalmazkodom, én azt hiszem, hogy alkalmazkodom, meg szerintem mindenki alkalmazkodik, nem nagyon tudsz mit tenni. Pont ez a humán szöveti cég esetében mondta nekünk egy orvos, akivel volt egyébként egy ügyet próbáltunk így, egy engedély megszerzés, és azt mondta, hogy az a probléma, és ez azóta mindig idézem tőle, hogy általában mindenhol bizottságok vannak, ahol van mondjuk, nem tudom, 10 ember, 9 azt mondja, hogy oké, a 10. azt mondja, hogy rendben, de írjuk bele a jegyzőkönyvbe, hogy én elleneztem. És innentől kezdve, hogy a játék elméletileg ő csak nyerhet az egészen, mindenki más megfutja a kockázatot. És ez nem biztos, hogy ez mindenhol így van, de szerintem nagyon jó példázza az itthoni rendszereket.
Pont azt akartam mondani, hogy állati nagy közhelynek tűnik, de mégis azt hiszem, hogy beszélek róla, hogy egy cég csak akkor működik jól, és minden HR-es azt mondja, hogy mi közösség vagyunk, de egy valódi, tehát hogy egy olyan embercsoport, aki képes közösségként működni. Most nem akarom ide behozni a közös célt. Csak azon az alapon, amiről beszélgettünk, hogy bizalom, egymás tisztelete. Tegnap egyébként azt hallottam a Duda Ernőtől, hogy a céges kultúra az a döntő. Tehát amikor megkérdeztek tőle, hogy 3 fontos dolgot mondjon a vállalkozásba, és akkor a harmadiknak a céges kultúrát említette. Te ezzel egyet értesz?
Én azt hiszem, hogy igen, de ugye most egy kicsit másfajta problémákról beszélünk még, én ez egy ilyen individuum szinten gyökerező és mindenhova szétfolyó dologról beszélek, ami kívülről és belülről is eszi a magyar vállalkozásokat, amit az Ernő mondta, abszolút, tehát a kultúra az nagyon-nagyon fontos, és nagyon nagy kihívás a kultúrát létrehozni. Tehát az
ebből is fakad, nem? Az a kultúra, tehát ugye nehéz jó kultúrát létrehozni, amikor olyan az állapot, amiről az előbb beszéltél, hogy beszivárog ez.
Igen,
a...
de
ez jól van ez így.
Igen, de igen, és az is egy jó összefoglalója, de az is egy kicsit ilyen közhelyes összefoglalója, de mondok konkrét példát, ahol a bizalom. Csináltunk üzletfejlesztéssel, mindenfelé foglalkoztam tanácsadóként, csináltunk például hideghívásos, tehát ilyen hideghívásos kampányt Németországba. És számomra meglepő volt, hogy a németek most így hadd fogalmazzam meg, csúnya, mennyire bunkók tudnak lenni, úgy itt magyarként, magyar kultúrát, vagy a magyar civilizációból megítélve, hogy ráteszik az emberre a telefont beszéd közbe. Magyarországon ilyen sose fordul elő. Meghallgatnak, jó, hümmögnek, igazából mind a ketten tudjuk, hogy ő nem akarja ezt az egészet, de végighallgatja, végigszenvedi, és utána meg letette a telefont, mindenkinek szíd. Ez szokott lenni. És emiatt én nem kapom meg, hogy nem volt jó a pitchem, nem jól beszéltem, nem jól csináltam, nem jó a termék. Egyszerűen egy ilyen elfolyós választ kapok, mert valahogy az van benne a mi kultúránkban, hogy ne bántsuk meg, jó, majd elkenjük, úgyse vesszük föl neki, és elmentjük, hogy ne vedd föl. Tehát ez, szerintem az is egy ilyen jó példa. Németországban ilyen nincs.
Tehát direkt megtudod az
infót. Ráteszik a telefont a mondat közben. Viszont ha érdekes, amit mondasz, és nem tud rólad semmit, teljesen vakon és hidegen hívott föl, meghallgat. És fogsz vele találkozni.
Tehát ha hibázol, gyorsan jön a büntetés.
Igen.
Ha ügyes vagy, akkor gyorsan jön a,
igen,
a fizetség.
Igen, és Magyarországon meg rengeteg ilyet csináltunk, és nem. Tehát hiába érdekli, még el is gondolkodik róla, nem fog behívni. Mert nincs meg az ismerés, nincs meg az ajánlás, nem érzi azt, hogy ez egy szorító valami, nem nagyon-nagyon nehéz ezt áttörni. De mást mondok, ami egy kicsit ilyen, hát pár éves élményem, hogy az egy tipikus dolog, hogy a közigazgatásból nem kapsz semmire nemet. És rengeteget látom az közelről, hogy...
Azt hiszem, a japánoknál van egy ilyen kultúra, hogy semmire nem mondanak nemet.
Igen, de itt sem mondasz igazság szerint semmire nemet, de mindenki tudja, hogy nem akarja valójában az senki. De mégsem mondja, mert mi lesz majd, ha megjut a miniszterig, vagy valami, és nem mondanak rá nemet. És akkor én félreértem, hogy hát jó, hát itt úgy lehet, hogy akkor itt van traction, megyünk után, és már vonok be embereket, munkatársakat, csapatot, és pörgünk úgy, hogy mindenki tudja az első perctől kezdve, hogy ez soha nem fog megvalósulni. És szerintem ez pont ugyanaz a két dolog. És ez az, hogyha ezt egy kicsit így fölvállalnánk, ugye, amit Csernus doktor mondta, hogy álljunk bele.
Meri vagy nem meri.
Igen, mondjuk meg, hogy nem. Egyszerűen nem merünk nemet mondani, és ha ezt megtanulnánk, rengeteg pénzt spórolnánk, egy ideig feltűnne, hogy milyen sokat nem dolgoznak, de utána meg valószínűleg mindenki találna magának ilyen szempontból szerepet.
Te ilyen vagy egyébként a magánéletben? Igen, nem ember?
Hú, hát ez nem tudom, ez milyen, ez egy fura definíció, ezen még nem gondolkoztam el, de valóban...
Már most értem ez alatt, akár hozzám a bibliai idéletet, hogy a nem legyen nem, az igen meg legyen igen.
Hát igen, ehhez vagyok közelebb, igen.
És ezt tolerálják a környezetben? Nyilván a családod igen, mert ezzel együtt vagytok.
Hát se biztos. Hát eleve szerintem férfi
és nő másképp
látja. Igen, hát igen.
Ez egy más kultúra, amit képviselsz, ahhoz képest, amit messzélsz. Tehát nálatok is gondolom látsz ilyesmit a saját cégedben is.
Persze.
És hogy te egyenes vagy.
Magamon is érzem néha, várjál. Tehát én nem azt szeretném mondani, hogy itt én vagyok a tuti, és mindenki hülye rajtam ki. Nem, ez szerintem olyan mélyen belénk van ivódva, hogy én ezt magamon is érzem, és azért lepődök meg, amikor a németek elküldenek a fenébe, páf, teleteszi a telefon, ne hívjon többet, és így kész.
Ez egy új szempont ahhoz, hogy mitől nehéz többek között a vállalkozások dolga. Mert igen, valóban, ha belegondolunk, az e-mailámmal végzett dolog, az a munka, vagy bármi információ, az,
hát igen, de
az
ha
nem az igazi.
Keresed, hogy mitől nehéz a magyar vállalkozások dolga, itt van egy, aztán mondok más, a tőkéhez való hozzáférés, és gyakorlatilag fölöslegesen dolgozunk egy csomó mindenen, nem kapunk egyenes válaszokat, és nehezen férünk a tőkéhez. Mi a kérdés?
Ideális helyzet,
mondanám. Igen, tehát ha már franchise-ról beszélgetünk, nagy gyors étterem lánc, mondjuk $1 millió kerül egy, igen, franchise, Amerikában vagy globálisan mindenhol, egy évet kell dolgoznod benne a rendszerben, hogy mindent megtanulj, és utána egy életre megoldódik az anyagi helyzeted. Hogy tudod azt megszerezni? Bemész egy bankba, nullás céggel, kb. 70-80%-át odaadják neked hitel, mert tudják, hogy ez egy jó üzlet. Magyarországon erre hogy tudsz pénzt kapni? Úgyhogy keresel máshonnan a mozgásklinikából $1 millió, leadózod, kiveszed, elteszed, berakod a párnacihába, és amikor meghozod a döntést, akkor csinálsz egy új céget, vállalod minden költséget, és onnan indulsz el. Tehát ez mekkora hátrány? Ez mekkora, és hozzáteszed még azt a mindsetet, amiről az előbb beszéltünk, hát csoda, hogy néhány cég nemzetközi szinten, ha ez mind igaz, mert ez csak az én elméletem nyilván, de ha ez mind igaz, akkor csoda, hogy néhány cég versenyképes tud lenni.
És akkor mi visz előre? Mert értem, ez egy nehéz környezet. Hogy tudsz ezzel boldogulni?
Hát,
jól, mert megy, 16 franchise partnered van.
Úgyhogy én korábban is, tehát korábban azt gondoltam, hogy az igazi eredmény, hogyha széllel szembe tudsz nagyot menni, és itt azért van bőven szembeszél, csak én még csináltam magamnak egyéb szembeszeleket. Én azt gondoltam, hogy mindent nulláról kell, meg mindenfajta segítség nélkül, meg az igazi eredmény. Most meg kb. Én azt látom be, hogy nem, tehát ami nekünk már van, arra építkezzünk, és annyi, az nem csalás, hogy neked már, tehát korábban fölépítettél valamit, és arra állsz rá, az nem csalás. És valójában most én azt gondolom, hogy ezt csináljuk. Hogy létrehozunk egy rendszert, abban a rendszerbe termékeket tudunk tenni, a rendszernek az erőforrásait kihasználjuk azért, hogy közösen együtt tudjunk menni, és ez visz előre. És ez, tehát ha vagyunk egy szuboptimális helyzetben, akkor a szuboptimális helyzet, ne a szuboptimális helyzettel szembe akarjunk megoldásokat hozni, hanem kínáljunk egy olyan megoldást, ha már a startupokról beszéltünk, hogy oldjuk meg más emberek problémáját, azért fognak fizetni. Azért, hogy mi kitaláltunk valamit, amiben nagyon hiszünk, az általában kevés.
Szegrédi Tamás, nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél a Dzsungelharcba.
Köszönöm szépen a lehetőség.
A Dzsungelharc mai története véget ért. Vendégem Szegrédi Tamás, a Mozgásklinika társtulajdonosa és stratégiai vezetője volt. Egy hét múlva újra itt leszünk egy újabb történettel olyan emberekről, akik belső tűzzel, szabadságszeretettel, kitartással, elszántsággal élnek, persze eközben vezetik saját vállalkozásukat, legyen az induló startup, vagy a piacon már stabil helyet kivívott társaság. Köszönöm, hogy velünk voltatok, Rétai Igort hallottátok.
Ez volt a Dzsungelharc, Rétai Igor műsora a KKV-k világáról és a vállalati kultúráról. A műsor visszahallgatható a trendfm.hu-n.